Általában egyébként a testbeszéddel kapcsolatban van egy ilyen érzése, legalábbis nekem néha van ilyen érzésem, hogy lehet, hogy nem tudom az összes szabályt, ami emögött van, vagy hogy mit miért csinál a másik. Meg is pont azon evolúciós és neurális okokból kifolyólag értem, ami történik, vagy az az érzetem, hogy értem azt, hogyha ő haragos, értem, hogyha ő szomorú. Tehát ezt nem kell egy könyvből megtanulni ahhoz, hogy pontosan lássam, hogy a másik, vagy érezzem, hogy ő mi az, amit üzenni akar, vagy üzen felém. Ugyanakkor mégis olyan szempontból helyt kell, hogy adjak, hogy én is, ahogy olvastam mondjuk Chase-nek a könyvét, illetve egy-egy olyan cikket elolvastam a testbeszédről, mint például szintén egy klasszikus téma, hogy a tükörneuronoknak köszönhetően, hogyha valakivel beszélgetünk, és a szimpatikus, akkor sok esetben tükrözzük az ő testhelyzetét, ez is egy ilyen alapvető dolog, de hogy azon túl, hogy észreveszem magamon, hogy nézd, már ugyanolyan testhelyzetben ülünk,
igen,
ezt meg lehet fordítani, és lehet aktívan is alkalmazni, hogy ezt a szimpátiát megerősítsük a másikban. És ezen a ponton válik a tudatosság jelentőssé, hogy ezeket a praktikákat nem csak értem, és át tudom hozni a tudatos szintre onnan, hogy érzem, hogy mondjuk a másik mit kommunikál felém, de akár tudatosan értelmezem, illetve ez alapján olyan viselkedést tudok felvenni, ami számomra előnyös lehet az adott tárgyalási szituációban.
Hát igen, nem csak, hogy ugye előnyös lehet a számomra, hanem inkább másképp fogalmazok mindannyiunk számára. Uh-huh. Tehát én, amikor kontaktálok valakivel, akkor én azt szeretném, hogy a másik az nyitott legyen, barátságos legyen, ugye őszintébb legyen, őszinte legyen, merjen őszinte lenni, hiszen az mindenkinek, hogy így mondjam, az beneficial, hogy mondják azt?
Előnyös.
Előnyös. Hiszen az mindenkinek előnyös. És nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye pontosan azt szoktam mondani tanítványaimnak, hogy mi azt csináljuk a testbeszédbe, hogy a tudattalan tudás állapotából hozom fel a tudatos tudás állapotába, és azt a repetícióval, ismétléssel annyiszor csináljuk, hogy ismét visszarakjuk a tudattalan tudás állapotába. Hiszen amit te is mondtál, hogy az a zsigeri érzésünk, vagy az nem is kell zsigeri érzés lennie egyébként, az érzésünk, hogy meg tudjuk elapítani azt, hogy a másik az most haragos, vagy meglepődött, vagy stb., azt nekünk nem kell tanítani. Ez az operációs rendszerrel jön. Uh-huh. Miért? Hiszen több mint 10 millió éven keresztül, csak a bonobó csimpánzokig megyünk vissza, akkor az utolsó 10 millió évben szó szerint az életünk múlt azon, hogy tudtuk felismerni a másiknak ugye a testbeszédét. Még a párzás is ezen múlott. Sőt, hát, hogy az állatvilágban a mai napig, hogy ezen múlik. Hát abban bele sem megyek, hogy madarak táncolnak, stb. Ez már egy külön téma. De most akkor a vadászatról nem is beszélve, hogy és nyilván egyébként evolúciós okai vannak annak, hogy mi férfiak miért beszélünk kevesebbet, kivételén persze, mint általában véve mondjuk a nők, mert és miért jobb mondjuk a térlátásunk. Tehát ugye nekünk vadászatkor ugye csöndbe kellett lennünk, és hát a tájékozódásunk is ezért lett, a 3D-s tájékozódásunk lett fejlettebb, mint mondjuk adott esetben a nőké. Úgyhogy summa summarum.
És ugye szerintem onnan kezded a mondatot, hogy a nők pedig gyűjtögető tevékenységben, meg házkörüli munkába vettek részt, és ezáltal ők a kommunikáció terén évszázad és évezredes előnyt élveznek.
Szó szerint. És sokkal jobbak is egyébként, mint mi. Sokkal jobbak az érzéseiknek a kommunikálásában is. Sokkal jobban meg is érzik azt, hogy valami gáz van a palacsintába. Tehát, hogy drága jó Istenem, hányszor vittem haza édesanyámhoz valamelyik barátomat, és akkor mondta azt, hogy hát, fiam, nem tudom megmondani, hogy mi a baj, de valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. És egyébként nem zajlódik le más ilyenkor a női agyban sokkal jobban, mint a férfiaknál, csak az, hogy tehát nincs hatodik érzék, vagy nincs zsigeri, ez nem a gyomrodból jön, Persze. Hanem van az agyadnak kettő része, az egyik a fusiform gyrus, a másik pedig a mid-temporal gyrus, ami az egyik a szavak egyébként, másik pedig az arcmimika, illetve a testbeszédnek, illetve a nagy balisztikus mozgásnak az értelmezésére szolgál. És abban a pillanatban, amikor a verbalitás diszonanciát mutat, különbséget mutat a nonverbalitással, akkor feljön egy ilyen vörös zászló, és azt mondja, hogy hát valami nem stimmel. Csak majd beszélgetünk majd, itt benne van egyébként a pontokban az emberi agy is, de lehet, hogy bele is térek, hogy ugye ez abból az obból kifolyólag van. Miért van az, hogy nehezen tudunk beszélni mi az érzéseinkről? Tehát amikor megkérdezik tőlünk, hogy miért szeretsz engem, drágám? És akkor mi férfiak ülünk ott, mint egy kuka, hogy hát azért, mert annyira rendes vagy, meg kedves vagy, meg mit én gondoskodó vagy, meg ilyesmi. Ugye nehéz ezt nagyon szavakba önteni. És az azért van, mert hogyha visszatérünk megint csak az evolúcióhoz egy pillantásra, bonobó csimpázok 10 millió év, abból 9 millió 800 ezer éven keresztül, testbeszéden keresztül kommunikáltunk.
És innen kanyarodtunk el, ugye erről beszéltünk, hogy értjük a másiknak a jelzéseit, akkor is, hogyha nincs hozzá egy kódexünk, hogy pontosan mi mit jelent, hiszen erre vagyunk programozva, kódolva alapból is.
Abszolút, abszolút.
Egyébként csak közben eszembe jutott erről, amit mondtál, pont ez a, hogy miért szeretsz, drágám című kérdésre, hogy a Simon Sineknek ez a Kezdj a miért el című könyvében is nekem az egyik legmaradandóbb gondolat az ez volt, hogy az érzésekkel, döntésekkel kapcsolatos, esetben a döntéshozatalnak az agyi központja az a limbikus rendszerben van, míg a beszéd ugye elsősorban a bal agyfélteke és leginkább a neokortexben zajlik, ami egy sokkal fejlettebb, sokkal később kialakult, evolúciósan később kialakult agyi terület, és hogy ezért is nehéz sokszor szavakban önteni azokat az érzéseket, egy döntést, ami egy sokkal hierarchiában fölöttebb lévő agyi terület dönt el, és nem feltétlen ebben a verbális, meg a kommunikációs területen, tehát utána rá kell húzni valamilyen olyan racionalitást, amit szavakba is meg lehet fogalmazni egyszerűen, és ráadásul is, hogy érthető legyen a másiknak, ugye?
Így van.
És akkor visszatérve, ahonnan elkanyarodtunk, ugye, hogy miért hasznos, hogy ennek ellenére lebontsuk ezeket a viselkedési jegyeket, és tudjuk átültetni a tudatosság szintjére.
Igen, tehát hogy az, hogy te tudsz testbeszédet olvasni, mert van ez a 9 millió 800 éves múltunk, viszont ezt ugye az utolsó 200 évben alakult ki a nyelv, amit nagyon jól mondtál, hogy a neokortexünk vezérli, és hát nem kommunikál az a kettő egymással, szavakkal, tehát nem tud beszélgetni egymással. Ezért van az, amit mondtunk, hogy nehéz kifejezni az érzelmeinket. Úgyhogy ugyanez van a testbeszéddel is, van, ami, ugye visszakanyarodunk az eredeti, onnan kint, amit te felvetettél, hogy van egy érzésünk azzal kapcsolatban, hogy a másik mit érez, vagy most mit kommunikál, viszont nagyon sok esetben, hát ha csak nem tényleg olyan látványos, ezt nem tudjuk szavakba önteni. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy ugye felszínre hozom lexikális tudásra, magyarul átadom most már a kedves hallgatóságnak is, ugyanis ez a sorozatunk ez erről fog szólni, hogy felvértezzünk benneteket azzal a fajta tudással, ami ahhoz kell, hogyha azt a mi kis tanácsainkkal addig praktizáljátok, gyakoroljátok, hogy visszaültessétek a tudat alattiba. És akkor már nem kell olyan kognitív, azaz olyan logikus gondolkodást és fókuszt hozzátenni ehhez, mint mondjuk a visszatérlek megint a vezetéshez. Tehát az elején nagyon sok energiát, nagyon sok cukrot kell felhasználni az agynak ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat ugye megcsinálja. És ugye ez felé, tehát ez, gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy...
Egy új neurális pálya.
Így van. Tehát mondjuk én egy kenyeret akarok kenni, egy vajas kenyeret, akkor az nem úgy néz ki, hogy a két neurón között épül egy legrövidebb távolság, az egy egyenes, hát ha csak nem gömbről van szó, de most ebben nem menjünk bele, hanem az első folyamat, amikor ezt tanuljuk, amikor tanuljuk a cipőnket kötni, vagy bármi, az sokkal keszek úszába. Először elmegy ide, oda, amoda, és akkor végén bejár egy tök nagy utat, és akkor egy B-neuronban megáll. És ezt addig gyakoroljuk, amíg azt mondja az agyat, hogy hoppá, hát ezt nekem sokszor kell végrehajtani, már pedig az evolúció az energiahatékony, nem szeretne energiát pazarolni, hát akkor építek én, ezt a két neuront ezt szépen összekapcsolom, és minél többet használom ezt a pályát, annál ugye erősebb lesz maga a kapcsolat is, és annál biztosabb maga a tudás. És ekkor, tehát magyarul, ha egyébként nagyon röviden belemegyünk egy picikét neurobiológiába, akkor azt tudom nektek elmondani, hogy van a tudatalattinak, a limbikus rendszerednek egy része, az úgy nevezik, hogy RAS, azaz ez a Reticular Activating System. Ez az örömöket, illetőlegesen a veszélyeket, vagy pedig a számunkra fontos dolgokat jelöli meg. Ezt úgy kell elképzelni a hallgatóságnak, hogy van több milliárd bitnyi információ, ami minden egyes másodpercben, tized másodpercben a vizuális kortexen keresztül, különböző érzékszerveinken keresztül áramlik befele a mi tudatunkba. De ebből csak nagyon keveset realizálunk. Na most ez az RAS is az egyik része az, ami eldönti azt, hogy mire fókuszáljunk. Tehát, és ugye, hogy tudsz beszélni a tudatalattidhoz, ugye másfajta kurzusokon, amikor befolyásolás technikáról beszélgetünk, vagy pedig profilozásról, kifejezetten nem testbeszéd olvasásról, akkor azt szoktam mondani, hogy ugye, hogy beszélsz a tudatalattidhoz, ha ő nem érti a nyelvet. Hát megmutatod neki. Hogyha eklatáns példát mondom, hányszor voltunk már úgy, hogy vettél egy új autót.
Én viselődik. Nem szoktam minden nap.
És bakker, de viszont amikor megvetted azt a kocsidat, ami van most, lemerem fogadni, hogy mindenütt ugyanazt a kocsit láttad utána a következendő egy-két hétbe.
Igen.
És ez csak azért van, mert megmutattad a tudatalattidnak, beleültél az autódba, megszagoltad, megfogdostad, megvizualizáltad.
Üzented, hogy ez egy fontos információ.
Azt mondtad, hogy hoppá, hát a Lacinak ez fontos. Akkor most megmutatom a bejövő információk közül a Lacinak ezeket az elemeket. Tehát, hogy mi ugyanezt csináljuk a testbeszédben is majd, a következő epizódokban, hogy megmutatjuk, felszínre hozzuk ezeket az elemeket, amiket mindenki tud tudat alatt.
És utána rögtön kiszúrja majd az illető, van. Amikor szembe találja magától a való illetben.
Amikor feljön az a gesztius, amikor feljön az adaptor, az illusztrátor, vagy bármi, akkor a tudat alattid, az RAS, az megvilágítja. És azt mondja, hogy hopp, ez neked fontos volt, Bence. Na itt van, akkor most tessék, eldöntheted, hogy mit kezdesz ezzel az információval.
És kellő ismétlés esetén az illető a mesterévé válik ennek a fajta látásmódnak, és akkor beszéljünk egy picit a mesteré válásról, illetve erről a tudatalatti kompetenciáról.
Így van, tehát hogy pontosan erről ez lesz, hogy a tudattalan kompetencia végül is, utána a tudásnak a legmagasabb foka. Amikor nem kell arra figyelned, hogy dobod el azt a kosárlabdát, hanem egyszerűen csak magától megy. És ezt nyilván egy repetícióval, gyakorlással tudod megcsinálni. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogyha az agymosást egy szóban kellene jellemezni, az nem más, mint a repetíció. Azaz a repetíció. Vedd észre, hogy kétszer mondtam egyébként a szót, a repetíció. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni, ismétlünk, és hát ugye mindenki talán találkozott már azzal az érzéssel, hogy megnézett kettő darab YouTube videót valamiről, és azt mondta, hogy hát ez nekem már megy. Most ez a Dunning-Kruger effekt, ezt a pszichológiából, ezt jól ismered, ez igazából azt jelenti, hogy minél kevesebb információnk van egy témáról, azt hiszük, hogy annál jobban tudjuk azt. És hogy elkezdünk belemenni ebbe a nyúl üregébe, akkor úgy jövünk rá egyre jobban és jobban, hogy hát igazából semmit nem tudunk. Hát ezért szokták, amikor engem megkérdeznek általában véve, hogy felkonferálnak, hogy tudod, a profilozó testbeszéd szakértő. És akkor majdnem mindig kijavítanám őket, hogy hát figyelj, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkonfot, hogy testbeszéd szakértő, de még csak egy alázatos szolgája vagyok ennek a tudománynak. Hogyha mondjuk Chase Hughes-ról beszélgetünk, vagy Joe Navarro-ról beszélgetünk, aki a taktikai egységet, taktikai viselkedési egységet 60-valahányba megalapította az FBI-nál, vagy mondjuk ugye Ellen Pease-ről, meg Barbara Pease-ről beszélgetnénk, akkor azon megint egy más kávéház, viszont biztos vagyok benne, ha megkérdeznéd őket, akkor valószínűleg tartom, hogy ők is ugyanezt a választ adnak.
És valószínűleg azért, mert ők is tisztában vannak a Dunning-Kruger effekttel, ami ugye a tudás és a vélt tudásnak az összefüggését vizsgálja, és ahogy már elkezdted mondani, két YouTube videó után már előszeretettel érzi azt az ember egy adott témában, hogy szakértője annak, ugye egy rövid idő alatt, viszonylag egyébként, tehát egy viszonylag csekély tudástra szert téve, nagyon megugrik az az érzése az embernek, hogy ő ért ehhez, és utána, ahogy folytatja a tanulást, úgy fokozatosan, és elég meredeken szokták ábrázolni ilyen Matrixon is, ugye lecsökken, és hirtelen a tudatába kerül, hogy mennyire nincs ez így, és hogy igaziból az egész terület mennyire komplex. És akkor utána erről a nagyon alacsony pontról, vélt tudási pontról kezd el fokozatosan az embernek a tudása kapcsolatos magabiztossága is megnőni, ahogy egyébként ténylegesen is már jártassá válik a témában.
Abszolút. És hát ugye ezzel nem akarjuk elvenni senkinek sem a kedvét, természetesen, mert arra biztatnánk igazából mindenkit, hogy azt az érdeklődést, ami most jelenleg ezt a, nyilván nem véletlenül kapcsolták be a Hazugságvizsgáló podcastot, aztán tartom, hogy a téma ugye érdekelte a kedves hallgatóságot, hogy ezt egy picike kis kitartással ötvözzük, akkor arról a szintről, hogy én mondjuk egy nővér vagyok, inkább úgy gondolom, hogy az oktatásnak, vagy az oktatási sorozatunknak a végére el tudunk jutni arra a szintre, hogy mondjuk az orvos sebész szintjére. És akkor itt át is kötök arra, hogy mi a különbség a tudás és a skill között. És akkor egy költői kérdést feltennék, hogy vajon te, Laci, kinek a háta mögé ülnél fel motorozni szívesebben? Egy olyan valaki mögé, aki 20 éve az összes könyvet elolvasta motorozásról, vagy 20 éve motorozik?
Hát attól függ, ha izgalomra vágyok, akkor lehet, hogy aki 20 éve tanulja, de azért nem fűzök nagy reményeket a túlélésemhez ilyen szempontból. Természetesen aki 20 éve motorozik, az biztosan sokkal ügyesebb.
Igen, abszolút. Tehát, hogy miért? Mert gyakorolta, nem pedig ugye az elméletben volt. Tehát nekem az a legnagyobb félelmem most, hogy aki hallgatja ezt a műsort, az azt mondja, hogy ezek a srácok érdekes dolgokról beszélgetnek itt, de utána nem fogja alkalmazni azokat a dolgokat, amiket a következő epizódokban megtanítunk a számára. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha csak mondjuk a 10%-át meg fogják fogadni annak egyébként, amiket fogunk venni, akkor az emberek 99%-ánál jobb kommunikátorok lesznek, és akkor már azt gondolom, hogy megérte bejönni ide a Podcast stúdiójába.